Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
A mai adásunkban csak beharangozni fogunk, és akkor majd elbúcsúzunk a maradék 6 csapattól, akitől még nem búcsúztunk, és kiesett az első körben. A következő adásunkban az valószínűleg hétfőn lesz, vagy kedden maximum. Szóval ezt csak így előrevetítve mondom, kedves hallgatók. Viszont most ugye lesz 4 új párharcunk, hiszen elérkeztünk a második körhöz, és ebben a beharangozóban a segítségünkre nem más lesz, mint a már azt hiszem 2 vagy 1 podcasttel ezelőtt is bemondott Gobodics Tamás, a Kezdőt újságírója. Szia Tomi!
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, tényleg!
Szia Tomi, én is köszönöm, hogy újfent elfogadtad a meghívást.
És hát bizony, most még vannak bőven személyes kedvenceink is bent. Én nagyon örülök neki, hogy majd a Miami szériáról például beszélhetünk Tomival, de Tomi felkészültsége persze nem csak a Miami-ra terjed ki, hanem az összes csapatra. Viszont ugye Zoli, neked is egyben maradt a 2 kedvencedből, nekem is, úgyhogy ilyen szempontból is izgalmas, hogy azért van bőven kinek drukkolni részünkről, de az analíziseket ez azért szokás szerint nem fogja befolyásolni. Na most én azzal kezdeném, hogy nézzünk rá erre a bizonyos Boston Bucks szériára. Gyakorlatilag mindenki, aki elkezdte akár írásban, akár szóban az elemzéseket, valamiért ezzel a párharccal kezd, szerintem talán azért, mert ez volt leghamarabb meg, és volt időnk rajta gondolkozni. Viszont én azt gondolom, hogy Chris Middletonnal a hírek alapján leginkább úgy kéne számolni, hogy még egy game hetet sem tudna bevállalni, tehát nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen sérülésnél jó-e az, hogyha erőltetik, hogy visszatérjen, és 50%-osan a pályán van, úgyhogy rásérülhet. Leginkább nem. Úgyhogy szerintem ez legyen az egyik alapvetésünk, hogy Middleton nincs. Nem tudom, bármelyikőtök, Tomi, esetleg hallottál-e ennél biztatóbb híreket a Bucks számára?
Nem, és szerintem úgy is érdemes számolni mindkét csapatnak, és ez nem is biztos, hogy rossz egyébként mondjuk a Milwaukee-nak, hogy nincs bennük az a hitegetés, vagy nem tudom mi, hogy ó, hát majd a negyedik, ötödik, hatodik meccsre majd lesz Middleton, és akkor minden más lesz. Nem, most ezzel a garnitúrával kell megoldani, úgyhogy szerintem mindenki így számol.
Akkor viszont adódik a kérdés, hogy egyértelmű esélyessé lépett elő a Boston? Csak emiatt, az egy dolog miatt is, vagy amúgy is esélyese lenne ennek a párharcnak, akkor Zoli, téged kérnélek meg, hogy így a bevezetést ebbe a párharcba tedd meg.
Nekem amúgy ez egy ilyen pénzfeldobás párharc lett volna, hogyha Middleton játszana, én szerintem teljes mértékben 50-50%-os esélyt adtam volna nekik. Nyilván, hogy a Bucks-tól mit várunk és mit várhattunk volna, az nem gondolom, hogy az első párharc az első kör alapján leszűrhető lett volna, de egy olyan érzése volt az embernek, hogy ugye azt a bizonyos Lakers által bevezetett, vagy kitalált playoff kapcsolót ugye azt ők felkapcsolták, de mondom, nem feltétlenül a legjobb ellenfél volt a Bulls ennek megítélésére. Így, hogy Middleton kidőlt, aki azért egy ismert Celtics killer, tényleg nagyon-nagyon jól szokott játszani a Celtics ellen, és hát a pálya mindkét oldalán fontos lenne, tehát nyilván, amit támadásban tud, az ISO játék, ami így gyakorlatilag teljesen hiányozni fog a Bucks repertoárjából, tehát csapatszinten kell majd valahogy megnyerniük az első 2 meccs egyikét, én azt gondolom.
Azt is megkockáztatnám emellett, hogy ő támadásban az egyetlen, aki egy pick and roll-t igazán jól le tud játszani. Ami vicces, hogy van 2 valamennyire irányítójuk mellette, Holiday és Giannis, de pont az egyiknek se erőssége.
Igen, Holiday erőssége soha nem ez volt, még akkor sem, amikor egyébként egy kiváló célpont játszott mellett ugye Anthony Davis személyében. Ebben a párharcban egyébként is majd nagyon kíváncsi leszek a véleményetekre. Nyilván az a kulcskérdés, hogy a Celtics hogyan fogja levédeni Giannist, és szerintem még ennél is érdekesebb összehasonlítás, hogy mit fognak másképp csinálni, mint amit Durant ellen csináltak, mert nyilvánvalóan egy csomó mindent hasonlóan fognak csinálni. Abból a szempontból ugye egyértelmű hasonló lesz, hogy többféle védőt is rádobnak, úgymond Giannisra, többféle csapat szerkezetben is védekeznek majd ugye ellene így egységként, de azért alapvetően másképp kell majd, hiszen ugye róla behúzódsz, és itt ugye kulcs lesz majd az, hogy Horford és Price hogyan zuhannak rá, amikor belép a festékbe. Horford ebben ugye különösen jó, nagyon-nagyon intelligens, de egyébként Tyce-ra ugyanez igaz szerintem, mint Horfordra, ugye ezt már átbeszéltük, hogy ők ebből a szempontból, védekező szempontból nagyon hasonlóak, nyilván Horford támadásban sokkal-sokkal jobb játékos volt fénykorában és még ma is. Úgyhogy én ezt fogom elsősorban figyelemmel követni az első mérkőzésen, és hát Giannis előtte ez egy óriási lehetőség is, hogy ő szépen tovább építse azt a hihetetlen legendát, aminek az építését már nyilván rég elkezdte a két MVP-vel, de tavaly tudott igazán hozzátenni, és most ez egy nagyon nagy lehetőség is neki egyébként.
Hát azon kívül, hogy egy óriási lehetőség, azon kívül azért maga a matchup probléma ott lesz Giannis előtt, tehát a Boston teljes mértékben alkalmas arra, hogy úgy védekezzen, hogy valaki Giannis előtt marad nagyjából, és utána behúzódjanak. Tehát maga ez a falvédekezés, ami Giannist azért valamennyire mindig ki tudja nyírni, ez szerintem ott lesz, és nem tudom, Tomi, egyetértesz-e, de maga a Celtics védekezésben ráadásul így, hogy Middleton miatt, vagy az ő hiánya miatt valószínűleg lesz olyan ember a pályán, akiről legalább valamennyire le lehet segíteni, azért a Celtics ilyen szempontból hát tud annyira alkalmazkodni, hogy ha nagyon akarják, akkor Giannis, ha nem is ellehetetlenítsenék, de mondjuk jumperekre kényszerítsék. És azért a Bucks támadójátékát már Middletonnal is félteném, hogyha ez lenne a helyzet, nemhogy nélküle.
Ez abszolút így van egyébként. Giannis ugye azért kicsit másképp kell megközelíteni, mint Durantet, mert Durant ellen pont ez a fizikális, nem tudom, megsemmisítés, vagy megfélemlítés, nem tudom, milyenre jó szó, szóval ez azért szokott működni régebben is. Hát Giannis ellen ez nem fog, ellen, de tényleg más kell csinálni. Még az lesz itt kérdés egyébként, hogy ugye a Bucks azért játszhat a szerkezetekkel, szóval azért lehet itt ugyanúgy a három magasos rendszert erőltetni, hogyha az működik, vagy arra van szükség, de lehet úgy is, hogy Giannis a center, és akkor vegyük körbe dobókkal, csak itt ugye az a egy probléma. Egyrészt, amit mondtatok, ugye, hogy nincs olyan playmaker, és ugye hát itt Holiday játéka azért nagyon nagy kérdés lesz. A másik pedig az, hogy azért Middleton nélkül szerintem ez a rotáció, ez úgy nagyjából maximum 7 emberre tud redukálódni, és azért abból nehéz olyan óriási változásokat előidézni egy egész meccsen, még hogyha mondjuk többet is használod a magas szerkezetet, vagy utána többet az alacsony. Épp ezért lesz egyébként az érdekes, hogy a Max mit tud majd védekezni, mert hogyha a Max nem tud jól védekezni, amire egyébként szerintem képes, mármint hogy jól védekezzen a Boston ellen, akkor ezzel a támadójátékkal én nem hiszem, hogy reális esélyük lenne a továbbjutásra. Főleg úgy, hogy a szoros végjátékokban ugye szinte mindig Middletonnál volt a labda az elmúlt időszakban, és őt abszolút nem lehet ezzel pótolni, de mondjuk Middleton védekezésben is nagyon nehéz lesz pótolni, hiszen ő az egyetlen olyan igazi védő wingjük, akit lehetne forgatni Brownékon. Most persze lehet jönni Matthews-zal, meg Grayson ellennel, de azért nem ugyanaz a kategória egyébként. Úgyhogy hát nagyon sok kérdőjel van szerintem támadásban a Bucksnál. Védekezésben kell nekik, nem tudom, olyan szintre jönni, hogy egy Giannis extrával, meg egy jó Holiday-jel, meg egyébként azért egy jobb tripladobó nappal azért lehessen keresni valójuk, mert szerintem azért más az, amikor ezek a shooterek várják a kiosztást, mint amikor mondjuk Bruce Brown várta a kiosztást.
Hát, hogy a Chicago a végére odáig ment, hogy rádobott azt hiszem 50 triplát utolsó meccsen, tehát hogy ők már mindent megpróbáltak, már teljesen meg is erőszakolták magukat. Épp az a problémám, egy picit a Bucks-szal védekezésben is, ha bár azért itt nyilván olyan brutálisan nem fognak behúzódni, mint ahogy a Bucks-ról tették, de azért a Boston az nagyon is el van azzal, hogy triplákat dobál. Tehát jó tripla dobóik vannak, szeretnek is rádobni, úgyhogy ellenük azért láttuk már Budenholzertől is és csapatától is, hogy tud máshogy is védekezni, de ellenük azért majd máshogy is kell, és abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy például Brook Lopez ezért hosszú távon pályán tartható lesz, Nyilván a Bucksnál általában az egyik fontos kérdés, hogy magasak pályán tartatók-e. Hát nem fogadnék rá, hogy ez Brook Lopez sorozata lesz. Persze meglátjuk, mert ott van még az a kérdés is, hogy ki fogja eredetileg első szándékból Jánniszt, és kiszedi össze azokat a faltokat az elején. Aztán ugye a Celtic szerkezete is ez alapján változhat, úgyhogy nem olyan egyértelmű ez, mint elsőre látszik.
Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem például Tatumot nem kéne Jánniszon kezdetni, vagy legalábbis azt kéne limitálni, hogy ő minél többet, hogy minél kevesebbet legyen ott, mert hát ugye egyrészt kellene az energiája támadásra, másrészt az nagy ütés lenne nekik, hogyha mondjuk falgondokba keveredne, úgyhogy szerintem nem bele fognak első opcióként védekezni Jánniszon, de mondjuk negyedik negyedekben azért ő is előkerülhet.
Uh-huh. Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként Udokának nagyon sok lehetősége van így, mert ilyen maradhat a normál hedge-nél és switch-nél, ugye, amit játszottak a Netsz ellen, de kezdhetnek ugye tényleg, amit mondott a Gábor is, ugye ez a csináljunk akkor egy falat, ugye a forming a wall védekezés Jánnisz ellen, azt tudjuk, hogy mennyire jól működik, és simán kezdhet rajta magast is, tehát akár Horfordot, akár Tice-t is, akik szimplán már behúzódnak, és akkor ugye marad ez a falvédekezés az elejétől. Nagyon érdekes lesz az, hogy hogyan próbálj meg Budenholzer ezt áthidalni. Nem tudom, hogy egyáltalán a jelenlegi Bucks keret erre alkalmas-e, mert ha Grayson ellen az a játékos lenne, akit két-három meccsen láttunk az első párharcban, akkor azt mondanám, hogy akár azon is elgondolkodhat, hogy egyből egy alacsony line-up-pal kezd, ahol Jánisz a center, és azzal úgymond már az övé lehet az első lépés, de az a baj, hogy ez lutri. Tehát az, hogy Ellen és Connaughton mennyire tudnak jól dobni, ami nagyon-nagyon fontos lesz így, ugye, hogy Middleton nincs a line-up-ba, nem tudom. Valószínűleg Budenholzert is, mert ugye neki mindig kell azért egy két-három meccs, mire meghúzza a változtatásokat, ezért szerintem szimplán hagyja majd a Holiday Matthews, Jánisz, Brook Lopez kezdőt, és egyszerűen kicseréli valakivel Middletont, hogy ez pontosan ki lesz. Hát valószínűleg ugye Bobby Portis, és akkor megpróbálják ezt a Giant line-upot. Viszont arra én meg, hogyha ezt megtudom, udok a helyébe, én meg lehet, hogy arra váltanék egyet, és akkor nem az én Giant line-upommal kezdenék, ugye a Horford Tice duo valaki mostanában volt, nem tudjuk, hogy Robert Williams milyen állapotban van, hanem egyből, akkor lehet, hogy én is egy kisebb line-upot felraknék, szóval ez egy érdekes sakjátszma lesz, de valószínűleg mindkét edző az első meccsen még ilyen kivárásra fog játszani, és azokat az ötöseket rakja fel, amit így nagyjából várunk.
Mellesleg, ha Robert Williams jó állapotban lesz, akkor ő is egy opció szerintem Jánniszon. Most arról nem is beszél, vagy Grant Williams is. Szóval pont Jánniszra kiváló ilyen wing, meg magas védőik vannak, de azért láttunk már olyat, hogy Jánnisz ezt megpróbálja át zsákolni, vagy átmenni rajta gyakorlatilag, és azért az ő ereje, az, tehát hiába erős Grant Williams, hogyha túl közel jut Jánnisz, akkor ott már Grant Williams verve van. Szóval ezért is gondolom azt, hogy azért lesz itt behúzódás Jánniszra, és amit Zoli mondott, nagyon fontosak lesznek azok a bizonyos triplák. Na most például ugye Portis szuperül dobja őket, Grayson ellen is eddig elég jól dobja őket, úgyhogy itt vannak biztató pozitív fejlemények. Még azt is nézzük akkor meg szerintem, hogy mi történik majd a másik oldalon olyan szempontból, hogy azért a Boston támadásban nyilván először rá fog menni arra, hogy akkor dobáljuk el a triplákat, de mi van, hogyha nem esnek a triplák? Tehát azért abba biztos vagyok, hogy itt a Bostonnak a támadását is bőven megnehezítheti majd a Bucks, illetve nagyon nehéz dolga lesz a Bostonnak azokon a meccseken, amikor nem esnek a tripláik, és nem is vagyok róla meggyőződve, hogy arra van válasz.
Hát egyébként ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Brooklyn ellen láttuk ezt a Bostont, és a Brooklyn védekezése az semmilyen szinten nem volt elithez közeli. A Milwaukee pedig azért, hogyha ezt jól rakja össze Bud, akkor még Middleton nélkül is azért egy elég ütős és agresszív védekezés tud lenni. És valóban nem vagyok benne biztos, hogy ha nem dobják be jó százalékkal az üres hármasokat, vagy ezeket a félüres hármasokat, akkor arra van válasz. De egyébként még arra hadd reagáljak, amit Zoli mondott, hogy mindkét edzőnek alaprendszerre kéne kifutnia. Szerintem hiba lenne, hogyha a Milwaukee ezt csinálná, mert...
Szerintem is, bocs, csak azt mondtam, hogy Budnak általában kell egy-két meccs, szóval szerintem egyszerűen gyáva lesz hozzá, hogy meglépjem el az első előtt.
Én is tartok ettől, de szerintem az óriási hiba lenne, már csak azért is, mert pályahátrányban van, és Middleton nélkül is, úgy amúgy is hátrányban van szerintem a Milwaukee. Neki kéne először ütni gyakorlatilag, és az első meccsre kitenni valami újat, mert különben, hogyha mondjuk nem csinál semmit, és 2-0, akkor onnan azért megint nagyon nehéz azt látni, hogy ez a Milwaukee tovább tud menni, vagy utána tud majd valami olyat változtatni, amivel mondjuk 4-ből 3-at nyernek, szóval...
Gábor, a te véleményed is csak gyorsan egy visszacsatolás. Te se látod, hogy a Giant Lineup-ból ugye Portis Lopezzel itt elhozhatják az első meccset, az valami más kéne, nem?
Hát nem éppen a Boston az az ellenfél, akivel szemben ezt megpróbálnám, igen, de őszintén szólva, hogyha a Giant Lineup működik, az két dolog miatt lehet. Azért, mert a Boston nem támadja meg őket jól, vagy kellően, és arra pont az első meccsen van nagyobb esély, hogyha belegondoltok, mert aztán nyilván, ahogy így megy előre a széria, egyre jobban módosítgatnak az edzők, úgy az ilyen gyengeségeket is egyre könnyebben tudják megtámadni a csapatok. Igazából az első körben is sok-sok példa volt erre. A másik pedig az, hogy mind a kettő el tud kapni egy jó tripladobó meccset. Szóval, ha valamikor ez működik, akkor szerintem pont, hogy nem később, hanem korán.
Aha. Jó kérdés. Az jutott még eszembe, hogy kire fog vadászni, hogy Izóban a Celtics, amit a Netszelen rendszeresen megcsináltak, valószínűleg Wes Matthews egy jó célpont lehet, hogyha ő kezd. Azért ő már 1-2-3 lépéssel lassabb, mint fénykorában.
De azért ő se azzal könnyen megverjük, és simán dobunk két pontot.
Tatum és Brown is azért tudná vadászni eredmény, és nyilván nem kell elmenni feltétlenül attól, ami működött a csapatnál, és hát nyilván az is érdekes lesz, hogy ugye a Bucks még mindig azért felad elég sok triplát. Ebben a Celticsnek voltak ugye problémái az üres triplák bedobásával, de azért ezzel nincsenek egyedül a mostani mezőnyből, majd más csapatnál is fogunk erről beszélni. Ezt is azért le lehet nyilván úgy is egyszerűsíteni, hogy a Celtics, hogyha bedobálja a tripláit jó százalékkal, akkor azért egyszerűen nem fog tudni annyi offense találni szerintem a Bucks, hogy legyen esélyük mondjuk 3-4 meccsben, ami nyilván ahhoz kéne, hogy valahogy meg tudjanak nyerni egy ilyen párharcot Middleton nélkül.
Viszont én azt gondolom, hogy nagyjából átbeszéltük azt, amit át lehet ebben a párharcban, úgyhogy szeretnék megkérni mindenkit, hogy egy tippet adjon le. Talán kezdte Tomi.
Boston 6 meccsen.
Zoli?
Ugyanez, szerintem meg is indokoltuk már, miért nem kell újra kibontani.
Szerettem volna, hogy legalább egyik ötök ne 6 meccset mondjon, mert én is azt szeretnék, de azért szerintem azt mindannyian érezzük, hogyha megtiltják nekünk, hogy 6 meccset mondjunk Boston, akkor 5 Boston fogunk mondani, és nem 7-et. Nem?
Abszolút, ez lenne a valószínű, igen. Tehát Jannisnak tényleg egy all-time sorozatot le kellene hozni ahhoz, hogy ez 7 meccs legyen így. Vagy valakinek előlépni, akire nem számítunk, tehát akkor lehet, hogy ellen lehoz egy legit második opciós párharcot, de hát ezt nem látjuk magunk előtt nyilván.
Egyébként, hogyha azt mondjátok, hogy nem lehet 6 meccset mondani, akkor én viszont pont azt mondanám, hogy akkor 7. Úgyhogy én többet látok ebben a Bucksban.
Akkor bevállalod, jó. Én nem látom, hogy magad lehetett mondom, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó ellen kéne, vagy egy nagyon-nagyon jó... Hát Konátomban nincs is benne ez igazából, talán ellenben van benne, hogy azért már lehozott olyan 20 plusz pontos meccsöket, ahol csak álmoltunk. Nem csak az
de nem is ezért, egyébként, hanem inkább azért, hogy én egy kicsit még mindig szkeptikus vagyok a playoff posztonnal. Tudom, hogy ezzel most valószínűleg egyedül vagyok a világon.
Milyen a támadó játékáról beszélsz?
Igen. Tehát, hogy nekem még mindig bizonyítani kéne azt Tatumnak és Brownnak, hogy ők ilyen szinten, ilyen nyomás alatt, ilyen védekezések ellen elegendő playmakinget tudnak beletenni. De itt lehet, hogy nem kell nekik.
Igen. Ez a nagy baj, hogy itt lehet, hogy itt lehet, hogy 89 ponttal is nyersz, vagy 95-tel, de érted, aki ebbe a szériába 110-et dob, az nagyon, nagyon nehezen látom, hogy veszi. Egy meccsen persze előfordulhat, de úgy rendszeresen szerintem lehet, hogy a 100 pont is elég lehet majd a győzelemhez.
Amúgy ez fair egyébként, Tomitól, mert Tatum, mondjuk ki, nem volt egy extra playoff teljesítő eddig. Az első sorozata volt újoncként még ugye meglepően jó, és inkább azért két nagyon erős meccs volt, de ugye egyébként azóta nem volt nagyon jó a playoffban ő. Ez az idei első sorozata, és nyilván főleg a 2022-es naptári év, ahol úgy néz ki, hogy tényleg szintet lépett, de amíg nem folytatja ezt, és nem csinálja meg a következő két körben is, addig azért nem lehet rá mérget venni még teljesen. Nem azt mondom, hogy szkeptikus vagyok, mert én nagyjából elhiszem már neki, én csak azt mondom, hogy értem, hogy honnan jön Tomi.
Na hát akkor viszont nézzük meg most egy nyugati párharcot, mégpedig a Suns és a Mavs párharcát, és azért vagyok nagyon hát furcsa állapotban így a nyugati beharangozóimmal kapcsolatban, mert van egy ilyen érzésem, hogy nyugaton lesz egy meglepetés, csak nem tudom eldönteni, hogy a Suns Mavs-en vagy a GSV Grizzlies-en vállaljam ezt be, de nagyon úgy érzem, hogy lesz egy meglepetés, és ha már a meglepetéseknél tartunk, az első körben minden kiemelt nyert. Na most én ezt megnéztem, tippeljetek, légy szíves, az előző 20 évben ez hányszor fordult elő, Ugye pont 2003, amikor a 20 évet visszamész mostantól, akkor ott tartasz, pont akkor vezették be ugye az első körben is 4 nyert meccsig tartó párharcot, úgyhogy ez nagyon jó ez a 20 éves táblat, mert pont teljesen egyenlő feltételek mellett tudjuk az első köröket nézni, és ez alatt a 20 év alatt hányszor volt erre példa, hogy minden magasabb kiemelt nyert az első körben? Zoli, szerinted?
2.
Oké, okay, Tomi?
Legyen 4.
A 4 az teli találat. Nem tudom, beleértettétek-e a mostanit is, mert lehet, hogy Zoli igazán 3-ra gondolt.
3-ra gondoltam, igen.
Igen, igen. Na, és nem tudom, hogy Tomi, te 5-re gondoltál-e, vagy 4-re?
5-re, egyébként
jó,
igen.
Akkor egyikötök se találta el, tehát 4-szer. 2004, 2008 és 2019 után történt meg 4-szer. Ez azt jelenti, hogy körülbelül minden 5. playoffban történik ilyen, hogy az első körben visznek mindent a magasabb kiemeltek, tehát meglehetősen ritka.
Úgyhogy... Elsősorban a 4-5, meg a 3-6 miatt. Nem? Hát,
igen, de azért volt itt például ugye a Spurs Grizzlies, a Dallas Golden State, tehát nem is szeretném neked felemlegetni, szóval ez voltak 1-8-ak is itt ebben bőven.
Igen.
Ja, meg se történt, tudom. Na, csak azért mondom, mert ez alapból nagyon ritka, és az meg még ritkább lenne, hogy még a következő körben se legyen semmilyen meglepetés, úgymond, és legalább egy olyan ne történjen, hogy az alacsonyabb kiemelt megy tovább. De ez csak statisztika.
Igen, úgy benne van most a pakliban ez.
Tudom.
És akkor ez először történne meg, nem?
Hát ezt nem néztem, hogy először történne
most
meg.
Most még pörgettem a fejemben, és hát azért van rá esély. Nyilván nem...
Igen, de hát ez meg még elképesztően ritkább. Mellesleg egyébként, ha visszanézitek a tippjeinket, akkor ugye Zoli ilyen szempontból minden eredményt eltalált, tehát bemertett tippelni azt, hogy nem lesz meglepetés. Ugye Tibi meg én tippeltünk Torontót, és az nem jött csak be, viszont én meg például tele vagyok teli találatokkal, úgyhogy amúgy a tippelésünk elég jól ment, de most nem dicsekedni akarok, hanem azt akarom mondani, hogy már az első kör előtt is nagyjából úgy láttuk reálisnak, hogy majdnem mindenki tovább jut, aki magasabban kiemelt, vagy mindenki tovább jut, és most a második körben, hogyha úgy látjuk reálisnak, akkor csak azért, hogy legyen valami, nem tudom én, meglepetés, csak azért bemondjam-e vajon valamelyik nyugati szériát, szóval csak ezzel a gondolattal akartam itt neki menni itt a nyugati elemzésnek. Jó, viszont akkor erre a párracra kitérve, Tomi, szerinted a Dallas Mavericks és a Phoenix Suns összecsapásában egy most már véhetően egészséges Bookerrel mi lehet a döntő faktor? Mert azért itt két nagyon jól védekező, de jól is támadó csapatról van szó, szóval igazán nehéz egyből rámutatni, hogy ki az, aki jobban érvényesülhet.
Még egy gondolat az előző felvetésedhez. A kezdőtnél is 8-8-at eltaláltunk, és azt hiszem 4-et telibe, úgyhogy nagyon-nagyon papírforma volt az első kör. Csak ezt akartam mondani. Ami pedig ezt a párharcot illeti, szerintem, ha egy dolgot kell megjelölni, ami el fogja dönteni, az a clutch teljesítmény lehet. Pont azért, mert szerintem nincsenek nagyon messze egymástól a csapatok. Mind a kettő tud extra napot gyártani elől is, hátul is. És az lesz inkább kérdés, hogy ezeket a negyedeket, utolsó 5 perceket ki tudja pontosabban megcsinálni, Chris Paul vagy Luka Doncic, igazából ez a nagy kérdés. Talán Paulnak ebben több segítsége lehet, de ebben azért nem vagyok biztos, hogy ez így lesz.
Zoli?
Én nagyon nagy nehézségben vagyok ezen párosot, illetve ugyanis majd, hogy nem két különböző sztorit kéne lefestenünk, elmesélnünk. Az egyik az, hogy a képi utáni Dallas az ténylegesen egy teljesen más csapat. Vannak erre utaló jelek, de úgy 100%-osan még nem lehetünk benne biztosak, és ezért nehéz ezt a párharcot úgymond megtippelni számomra. Illetve ez így nem igaz, mert könnyű lesz megtippelnem, én Suns sikert fogok tippelni, és meglepően könnyen, relatíve, a számszerű eredmény tekintve, hogy a 6 meccsen, és azt se lepte meg, hogyha 5 meccsen jutnak tovább a Suns, megmondom miért. Igazából már érintettétek, és ez a clutch teljesítmény. Egyszerűen nem tudom még elhinni azt, hogy a Mavericks, főleg védekezésben ez a konzisztens csapat, amit láttunk. Még mindig vannak ilyen breakdownok. Azokon a meccseken is, ahol nagyon-nagyon jól védekeznek, hogy látszólag teljesen üresen hagyunk valakit, és nagyon-nagyon elszámolják magukat, és egyszerűen még mindig túl sok az ilyen hiba ahhoz, hogy én egyértelműen azt mondhassam, és bízok abban, hogy mi nagyon jól fogjuk levédeni a Suns tripláit, amiben nem dobnak olyan sokat egyébként, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy amiben a Jazz ellen nagyon jó volt a Mavericks, és tényleg nagyon jók voltak, hogy elvették a minőségi triplákat, gyakorlatilag teljesen levették az asztalról a legjobb, magasan legjobban triplázó, és hát alapszakaszban legjobban támadó csapatét. Tudjuk, hogy azért a Jazz mi ment keresztül, tehát itt is ezt is árnyalni kell. De lényeg az, hogy ha még ezt meg is tudjuk csinálni a Suns ellen, a Suns köszöni szépen, de ők rendben lesznek. Midrange-ből ugye gyakorlatilag ez a GOAT midrange csapat jelen pillanatban, amit látunk az NBA történetében, és nem tudsz tőlük elvenni minden jó dobást. És akkor van az Ayton kérdés, mert Ayton szerintem csak egyféleképpen tudjuk levédeni majd ebben a párharcban, ha Doncic valahogy a támadó oldalon szét tudja szivatni. És egyrészt Ayton nem mutatta ezt, hogy ő periméter játékosok ellen teljesen reménytelen lenne, másrészt meg azért ott vannak elég komoly besegítő védők, és nem is vagyok benne biztos, hogy ugye mindent elvált a Suns, hanem ugye lehet, hogy rádobják majd Bridges szépen Doncic, és akkor hadd szóljon. Szóval túlságosan mély ez a Suns, túlságosan jó, és nem tudom még elhinni azt, hogy ez a Mavs egy teljes mértékben új csapat, ahhoz lehet, hogy kellene egy off-season szerintem, és ezek a szkepticizmusom okai így nagyjából.
Uh-huh. Teljesen osztom a szkepticizmusodat azokban a kérdésekben, amiket felsoroltál, de talán azért Aytonra lehetnek még alternatív megoldások, mert azt biztos vagyok benne, hogy fogjuk látni Ayton ellen, Bobántól kezdve, nem viccelek, tehát szerintem lesz ilyen pillanat, Bobántól kezdve Dorian Finney-Smith-ig azt a sokféle megoldást, amit esetleg Jason Kidd kipróbálhat, de az is kérdés, hogy ugye mondjuk Ayton meg tud-e verni titeket. Tehát, hogyha rá tudjátok kényszeríteni a Suns-t, hogy rajta keresztül játszon, akkor ő meg tud-e verni titeket. Én sokkal jobban félnék attól, hogy a Suns tud támadni a periméterről úgy, hogy üres triplái vannak. Tehát mondod azt, hogy igen, GOAT középtávoli csapat, plusz ott van Ayton. Ezek a veszélyek inkább legyenek meg, mint sem, hogy a Suns szétdobjon titeket triplából. Szóval, hogy ilyet, hogy Aytonon duplázni, azt már csak nagyon elkeseredett legutolsó pillanatomban próbálnám meg, mert egyszerűen Ayton nem Embiid.
Én is így kezdenék.
Úgyhogy ezért vagyok erre nagyon kíváncsi, hogy milyen megoldást választ Kidd, viszont ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy én szerintem Bridges pont, hogy egy picit könnyű súlyú Doncic ellen, és a hossza az mindenképpen zavarhatja azért Lukát, tehát azért ez a hihetetlen hosszú kéz, amit ő tud, de ha van olyan játékos, akire szinte mindegy, hogy kit raksz rá egy személyben, akkor az Luka Doncic, nem tudom, hogy megállítható-e, és hogy nem tudom, hogy lassítható-e ezen a ponton, és csak azért akarom hangsúlyozni, mert hogyha Bridges sem tudja lassítani, akkor én azt gondolom, hogy a Mavs offense az egy bizonyos szintet, egy 100-105 pontot álmából felkeltve is tud majd hozni. És hogyha nem tud triplázni, vagy nem tud jól triplázni emellé a Suns, akkor szerintem majd, hogy nem minden meccsen reális esélye lesz nyerni a Dallasnak.
Itt mielőtt átdobom Tominek a szót, itt három kérdés van, ami nagyon fontos. Az egyik, amit már ugye feltettem, hogy a Mavs tényleg egy merőben más csapata, ugye a képi trade óta. Ez a legfontosabb kérdés, és erre nyilván folyamatosan kapjuk a válaszokat, de még nem elég a rendelkezésre álló válaszok száma. A második kérdés az, hogy tud-e Luka egyértelműen a legjobb játékos lenni a párharcban, mert valószínűleg őt tekintjük a legjobb játékosnak, valószínűleg a Suns fanok többsége is. És a harmadik kérdés pedig, hogy, és ezt azért ki kell jelenteni, hogy a Suns azért alul teljesítette Pelicans ellen, főleg a védekezésben, sőt, hát csak és kizárólag a védekezésben, mert ugye a támadásban toronymagasan vezetik most a playoffot ugye a hatékonyságban, de ez persze ebben benne van, hogy nyilván a Pelicans is. De védekezésben azért ők alul teljesítettek nagyon-nagyon erősen a saját legjobb szintjükhöz képest. A kérdés, hogy ez miért volt? Valószínűleg összetett, kicsit alul értékeltük a Pelicans-t, azért a csere óta ők nyilvánvalóan egy sokkal jobb csapat voltak, mint előtte.
Legalábbis jobb támadó csapat.
Jobb támadó csapat, így van. De lehet, hogy a Suns is egy picit gyengébb volt annál védekezésben, mint amit tudnak, és mint amit vártunk tőlük. Tehát ez a három kérdés lesz fontos, és ha a Mavsnek itt van esélye, vagy akár tovább jut esetleg, kijelenthetjük, hogy ez három ok miatt volt, mert ez már tényleg egy merőben más csapat, a Suns mégsem volt annyira jó védekező csapat, mint gondoltuk, és Luka toronymagasan a páros legjobb játékosa lett. Én nem gondolom azt, hogy ebből mondjuk kettő teljesülhet, és valószínűleg legalább kettőnek teljesülnünk kell ahhoz, hogy legyen esélye a Suns a Mavsnek, és hát az egyiknek, aminek teljesülnie kell, az biztos, hogy az, hogy Doncic legyen ennek a párosnak messze a legjobb játékos.
Én ezzel nem tudok vitázni, de én esélyt is látok, reális esélyt rá, hogy ő legyen a legjobb játékosa. Sőt, én azt mondanám, hogy szerintem lehet, hogy Chris Paul lesz a nagyobb kihívó, és nem Devin Booker. Tomi?
Ezzel mindegyet értek igazából, és ez majd a tippemen is látszani fog. Én ezt egy nagyon szoros párharcnak várom egyébként, mert ahogy Gábor is mondta, szerintem arra reális esély van, vagy én mernék rá pénzt tenni, hogy Doncicra mindegy, hogy kit teszel rá, ő akkor is hozni fogja magát. És azért a Suns védekezés alapja az általában az szokott lenni, az egyik alapja, hogy ugye a Bridges leszedi az ellenfél egyik legjobbját. Itt én nem vagyok benne biztos, hogy ez meg fog történni, és onnantól kezdve tényleg, hogy Doncic hozza azt a klasszis teljesítményt, onnantól a szoros végjáték az szinte garantált, hogy el tud jutni a Dallas, és akkor, ahogy mondtam az elején, az lesz majd a kulcskérdés, hogy azokat ki tudja nagyobb arányban megnyerni. Nyilván Chris Paul ellen nem biztos, hogy érdemes fogadni ilyen esetben, de hát tőle is láttuk már az első körben is szörnyű teljesítményt, úgyhogy, és ugye azt nyilván nagyon zárójelbe, de azért el kell mondani, hogy Chris Paul ebben a rájátszásban még nem volt sérült, úgyhogy valamikor majd lesz.
Igen.
És azért ez még meg ütőfaktor lehet.
Nem is akarom ezt egyáltalán felemlegetni, meg belegondolni. Talán még egy dolog, ez nagyon tetszett nekem, már nem emlékszem, mert korábbi podcastben volt, hogy lehet, hogy Zach Lowe-ék mondták, lehet, hogy Nate Duncan-ék, az is lehet, hogy valamelyik dietletikes podcastben, hogy egyszerűen támadásban a Dallasnak muszáj lenne beosztani két csapatra úgymond saját magát, amikor Luka fent van, akkor fent lehet Powell, de hogyha Luka nincs fent, akkor nem lehet fent Dwight Powell. Tehát ez nyilván Luka 40 perces játékos, tehát lehet Powell-t forgatni, csak ne legyen olyan line-up, amiben Powell fenn van és Luka nincs, mert ő belőle támadásban egyedül egy ilyen pick and roll irányító tud játékost csinálni. Egyébként gyakorlatilag haszontalan. Zoli, itt a te reakciódra nagyon számítok.
Egyetértek abszolút, és nyilván itt az a probléma, hogy bár jól dobja a triplát idén, de minimális kísérlete. Tehát hiába dobta 40%-kal az alapszakaszba, hogyha egyébként nem kell rá kimenni, mert ugyanúgy védik. Mint hogyha teljes non-shooter lenne. Igen, és ezt ugye nem kell túragozni, five out line-upokat kéne olyankor kirakni, és akár 5-6-8 percre felrakni Bobánt, ezzel egyetértek. Tehát nyilván a védő oldalon ő hosszú távon kit csinál, főleg, hogyha Paul és Booker, tehát nyilván ellenük nem is fogja megpróbálni kid, ha csak az egyikük van fent éppen, akkor talán meg lehet próbálni, mert azzal még, hogy mindig együtt tudsz élni egy pár percre, főleg egy olyan meccsen, ahol nincs offense a Mavsnek, és esetleg nagyon rosszul dobnak, és kiadják az üres triplájukat, mert ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy ebben azért nagyon hullámzó a Mavericks. Az alapszakaszban is gyengék voltak ebben, a ligában a legtöbb üres hármast mi hagytuk ki a Denver mellett, és gyakorlatilag ez azért látszódott a play-ban is, tehát azokat a meccseket, amiket elbuktunk, úgy buktuk el, hogy teljesen feladták a sarok triplát. Nyilván a Suns nem így fog védekezni, de itt is kulcs fontosságok lesznek, és ez egy nagy evidenciát mondok ugye a mai ligában, a make or miss ligában, ahol tényleg szinte minden meccsen bejön az, hogy amelyik csapat sokkal jobban triplázik, az nyer is. Na de mindegy, ettől függetlenül beszélnünk erről, mert nyilván ez lesz a faktor, hiszen a liga olyan, amilyen, és ez teszi faktorra. Szóval Dodótól nagyon kell, hogy folytassa ezt a nagyon jó játékot és triplázást.
Kleber-től kellene a nagy meccsek.
Bullock-tól is, Kleber-től is, igen. Tehát az egyszerűen egy Suns ellen nem fér bele, hogy mondjuk Kleber egy teljes sorozatot lehoz úgy, hogy bedeszkeztek a gyűrűt. Itt nem is tudom egyébként, hogy mennyit lesz fent a pályán. Green lehet, hogy nem sokat. A játék ideje szerintem azért itt erősen csökken majd.
Lehet, hogy azért néha fel kell rakni, hogy valaki fogja Booker, tehát azért itt nyilván nem teljesen mehetsz neki Brunson, Dinwiddie és Doncic hátvéd sorral, úgy, hogy ebből a háromból egyik Chris Paulon van, egyik pedig
Booker. Itt a fal problémák lesznek a kérdések, mert nyilván úgy számol ki itt, hogy Dorian Finney-Smithnek és Bullocknak megint 40 plusz perceket kell átlagolni. Igen. Tehát ez az alap. Csak úgy lehet esélyünk, és hogyha nem kerülnek fal problémákba sűrűn, mert ha le kell őket hozni, akkor kit raksz be helyettük. Tehát
már van ez
a bőrvonal.
Hát Grint.
Grint, igen.
Na tippeljünk, Tomi.
Én azt mondom, hogy ha Dallas közelíti a saját maga plafonját, és amiket elmondtunk, azok teljesülnek, akkor is a Suns jut tovább, de csak 7 meccsen.
Zoli?
Szerintem 5 meccsen a Suns, és ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül demoralizálják a Mavs, hanem hasonló lesz szerintem ez a Celtics Netshez. Nagyon sok szoros meccs lesz, de egy szoros meccsen egyszerűen a Paul Booker Ayton trióra kell, hogy fogadjak. Még kellene egy olyan játékos, mint mondjuk a sérült Middleton a Mavericksbe, és akkor lennék teljesen maga biztos, hogy az egy kész igazi contender lenne. Ez a csapat még nincs ott, és hónapok óta mondom, hogy a Suns egy külön kaszt, egy külön szint, teljesen külön tier, úgyhogy nyilván most ezzel nem fog szembe menni Suns 5 meccsen.
Hú, én erősen gondolkozom azon, hogy 7 meccsen kinek a javára mondjam a párharcot, de a józanész azt mondatja velem, hogy a Suns nyer 7 meccsen, szerintem jóval szorosabb lesz, mint Zoli, te várod, bár te is szoros meccseket mondtál, főleg ugye jó Suns clutch teljesítménnyel, és nyilván ez egy reális félelem szerintem a Dallas szurkolóktól. Ugyanakkor szerintem
csak, ahogy lezártuk, illetve nem zártuk le, a negyedik és a hatodik meccset, az borzasztó volt.
Tehát igen.
A Suns egyetlen ilyen meccset sem veszíten el, ahol a Mavs úgy játszik a végjátékban, mint a negyedik és a hatodik meccset. Tehát a hatodik meccset is, hát ez az üres tripla. Ki ad fel egy ilyen üres triplát? Nem egy contender szerintem.
Én minden esetre nagyon bízom a dallasi védekezésben, még a lehetséges fal problémák ellenére, és főleg úgy, hogy se Chris Paul, se Devin Booker nem az a tipikus falt kiharcoló. Tehát amennyiben nem lesznek olyan hülyék, bulokék, hogy belenyúlkálnak a középtávoliba, meg abba faltolnak bele, meg a jumperekbe, én nem gondolom, hogy itt jelentős falt problémákba kerülhetnének a meccsek nagyobb részében. Tehát előfordulhat egyszer-egyszer, de az pont annyiszor előfordulhat, mint akármelyik alapszakasz meccsen, akárki ellen. Szóval én ettől nem tartok, a szoros meccsektől én is tartok egy kicsit, de szerintem pont ez dönt majd inkább a Suns javára 7 meccsen. Akkor viszont most menjünk vissza keletre, ahol a Miami Heat összecsaphat a minden igaz legalább 2 meccsig Embiidet nélkülöző Philadelphia 76ers-el, ami hát szerintem egy rossz hír az NBA rajongóknak, most bárkinek is szurkolunk, vagy bármennyire is esetleg utáljuk Embiidet, ugye én kifejezetten csípem őt, de tudom, hogy mennyi utálója van, akár mennyire utáljuk, azt gondolom, hogy ezt a párharcot Embiiddel együtt akartuk megnézni, és még a legjobb eset fordul is elő, amiben ugye ő neki ez az arccsont törése nem olyan súlyos, hogy műteni kell, és játszhat egy maszkkal, akkor is egyrészt törött arccsonttal és hiányzó, vagy hát elszakadt új szalaggal fog játszani Embiid egy agyrázkodás után, ami miatt az első 2 meccset ki kell hagynia. Tehát vannak, hogy is mondjam, csak félelmeim azzal kapcsolatban is, hogyha a Philadelphia számára legjobb forgatókönyv előfordul, az elég lesz-e bármire. Zoli?
Gondolkodtam, meg beszélgettünk is ugye az adás előtt erre, hogy most mit csináljon Doc? Milyen opciói vannak, ugye? Reedről kijelentette, mert már nyilvánvalóan van egy kisebbségi komplexus is benne, mert állandóan ekézik. Nem ekézik az újságírók, csak nyilván ő is tudja, hogy miért teszik fel azokat a kérdéseket. Doc nem hülye egyébként. És tele van a töke azzal, hogy őszintén nem mondják ki ezt nyilván az újságírók meg úgy egyébként, tehát ezt olvassa gondolom a Twitteren, de nem tisztelik annyira, mint egy all-time great edzőt egyébként. És hát, hogy miért nem tisztelik annyira, szerintünk azért, mert ő nem egy ilyen edző.
Igen.
És igazából megcsinálta Garnett és Ray Allen és Paul Pierce, és valamilyen szinten sajnos ki kell mondjam Rajon Rondo is a karrierjét, meg ugye Thibodeau természetesen. De ez most más kérdés, és gondolj bele abba, hogy most tényleg jó esélye Reed lenne a legjobb opció kezdő center posztra, és ugye Hardent körbeveszed, mozgékony, általában azért shooter játékosokkal, ha nem is 5-out, de 4-out line-up lenne az. Reed hogy triplázik egyébként? Jól triplázik?
Hát nem igazán triplázó.
Mondjuk 4-out.
Körben 2x2-t dobott.
Mondjuk az nem rossz. Akkor mondjuk tegyük fel egy ilyen majdnem 5-out, de a legrosszabb is, hogy a 4-out line-up-al, vagy mondjuk Niengel egy 5-out, de visszatér az elsőre, hogy miért nem fogja ezt megtenni. Mert hát azt kijelentett, és már rohadt ideges volt, hogy nem lesz egyértelműen ő a cserecenter, hagyjatok már békén, én vagyok az edző. Nyilván más szavakkal, de ez volt a lényeg. Tehát így most, ha ezen visszatáncol, pedig ezt kéne csinálnia, akkor már eleve olyan kicsit vesztes pozícióban indul az újságírókkal szembe, és ez szerintem Doknak fontos, mert van ekkora egója.
Tudom, azért tudod, csak Reedet használta, és nem Jordant a Raptors ellen.
Igen, is. De nem egyértelmű cselecenterként, tehát ilyen 8-9 perceket is játszott, és...
10 volt egyébként az egész szériában, úgyhogy a kiütés, és az utolsó meccsen játszott a legtöbbet, szóval azért...
Igen. Amit én csinálnék egyébként 5-out, és Niangal, és Hardent, Moriból, ennyi. Uh-huh. Ugye a Harden rendszer működhet a körbeveszett free and játékosokkal, nyilván most Harris nem D, de free, Max is sem feltétlenül díj minden meccsen, de ő is free.
Ehhez azért szükség lenne a Pete Hardenre, nem? Tehát jelenlegi Hardenre
hát
nem
abszolút, biztos. De hát most miben bízol? Tehát, és erről beszélgetünk, és visszacsatolva, és már vissza át is dobva egyben a labdát nektek, hogy ugye így vetette fel Gábor, hogy mit csinálsz? Hát semmit ebbe bízol, hogy Hardennek lesz az első 2 meccsből egy Pete Harden meccse, amit meg tudnak nyerni, és marad esélyben a párharc megnyerésére, amikor Embiid esetlegesen visszatér. De még Embiid sérülésével kapcsolatban, hogy ez nem egy gyerekjáték, tehát itt mondhatod azt, hogy maszk, csak ugye az a probléma, hogy attól függően, hogy hogy tört el, vagy hogy repett meg, ha kiválik a csont, az nem kell, hogy feltétlenül a szemet szúrja szét, hanem ugye ott tele vannak idegekkel, ami mozgatja a szemet. Ha egy ilyet átvág a csont, vagy belevág, akkor onnantól kezdve hiába lenne tökéletes a szemének a látása. Tehát nem arról van szó itt, hogy átszúrja a csont az íriszt, a retinát, hanem egyszerűen nem fogja tudni normálisan mozgatni a szemét, hogyha ott kinyírja valami az ideget, és ezért borzasztó kockázatos maszkban is játszani, mert a maszk az tompítja az ütést, de attól nem véd meg. Tehát ahhoz bele kéne rakni egy nagy, mit tudom én, kockába a fejed, vagy légzsák, vagy valami, igen. Tehát ez a probléma ezzel, és ezért nem lepne meg, hogyha a harmadik, negyedik meccsen feltétlenül térne vissza Embiid. Ez abszolút attól függ, hogy milyen a repedés. 5 nap most teljesen out, ugye eleve az agyrázkodás miatt.
Igen, itt most a Harden dologra visszatérve, az látszik, hogy Hardennek mindig jót tesz a pihenhet, és azért az első 2 meccsen van még relatíve nagy esély erre, illetve minél jobban forgatom ezt az egész dolgot, azt mondanám, hogy a legnagyobb esélye a győzelemre ebben a szériában lehet, hogy az első meccsen lesz a Philly-nek. Kíváncsi vagyok, Tomi, erről mit gondol, mert így, hogy nem lesz Embiid, így olyan teljesen más dolgokhoz kell nyúlniuk, amiben relatíve nem láthat bele a Miami, amelyik saját sérültjeit is éppen, hogy itt próbálja pihentetni, és nem is igazán készülhet fel rá. Mi van akkor, hogyha előkerül Paul Millsap? Nem mintha ő ilyen nagy fegyver lenne most már, gyakorlatilag csak a hullája, de mondjuk bedob 3 triplát, meg valamennyire jó helyen van védekezésben. Mi van akkor, hogyha valamiért mert én meg ezt csinálnám, ez nem hangzott ez Zolitól, úgyhogy engedtessék meg, hogy elhangozzon, hogy Tyrese Maxey high pick and roll-ok, amiből sebességgel tud indulni a gyűrű felé, és abból már ő lehet, hogy Adebayo mellett is el tud menni, mert hihetetlenül gyors. Mi van, hogyha olyan dolgokat vesz elő a Miami, amit ugye ki tud logikázni esetleg Spo, hogy hát igen, ezek jöhetnek, de még nem látták, nincs igazán róluk videófelvétel, nem igazán tudnak rá készülni. Ezért én azt gondolom,
mondtál, hogy... De okay.
Igen, bocsánat, kicsit összekevertem, de a lényeget értettétek, tehát, hogy talán ezért...
Mert nem, én is rosszul mondtam már, mint Miami-t mondtál, és Sixers-t kellett volna, igen. Lehet, hogy ennek érdemes újra neki futni.
Oké. Csak az a baj, hogy most már nem fogok tudni, úgyhogy elnézést kérünk, kedves hallgatók, értsétek jól. Csak azt akarom mondani, és Tomi, kíváncsi vagyok rá, hogy tulajdonképpen az első meccs a legnagyobb reménye szerintem a Philly-nek.
Ezzel amúgy egyetértek, annyi kiegészítéssel, hogy beszélünk itt a Harden rendszerről, meg erről a five outról, meg stb.-ről, mindent értek, támadásban nincs más esélyük, de azt azért magyarázzátok el nekem, hogy ebből hogyan lesz potens védekezés. És majd itt kitérünk a Heat támadó játékára is nyilván, mert ott sem lehet sok szépet elmondani, de egyébként az alapszakaszban azok az ötösök, amikor Embiid nélkül, de Hardennel volt fenn a Sixers, a 100 támadásra -10,2 tudott produkálni, ami ugye a liga utolsó nagyjából.
Őszintén tudom, mit csinálnék? Én ráraknám Hardent Adebayo-ra.
Aha.
Tehát Harden Adebayo védekezés, és ez őrülten hangzik, de...
Dehogy is. Szerintem ez,
nem, ez teljesen reális.
Leginkább jól védekezni.
Ez teljesen reális egyébként, igen.
Ez a leglogikusabb, igen. Amit ezzel kapcsolatban hallottam. Azzal lenne itt tudott probléma, hogy Adebayo, hogyha... Na, kezdjük ott, ha van Larry, akkor Miami fut. Ha nincs, akkor egyáltalán nem fut. Egyébként ez ilyen komikus, brutális különbség, erről szerintem Tomi szemteszt alapján is tudna mesélni, de Nate Duncanék is mindig emlegetik, és statisztikával is, hogy így a pace az így fél ligányit ugrik attól, hogy Lowry pályán van. De ha elvileg, ha lesz Lowry, akkor a Miami fut majd, és ez az egész történet, hogy oké, hogy félpályán Harden próbálja meg majd védeni Adebayot, de Adebayo fut, akkor Harden az még valahol a saját térfelére se ér át, amikor ő már zsákol. Igen, szóval, hogy ez transition be lehet probléma. Tehát,
ha Harden így akar védekezni, akkor kicsit fussanak, mert itt csak oda tudunk visszakanyarodni, hogy Hardennek támadásban extrát kell hoznia, akkor lehet esélyük, és Hardennek valahogy védekeznie kell, megint csak akkor lehet esélyük. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy erre mekkora esély van.
Hát, én sem reménykedek benne nagyon, de mondom, egy meglepetést kinézek, és aztán visszajön Embiid, és egy másik párharcot fogunk kapni, még az arc csonttörött Embiiddel is, még az új szalagja, tehát elszakadt új szalaga játszó Embiiddel is, hiszen teljesen máshogy kell majd rajtuk védekezni is, és a Philly is máshoz nyúlhat védekezésben. Viszont nekem az a bajom, hogy alapból is azt mondtam volna, hogy ami a Raptorsból kicsit hiányzott, az ugye a konzisztens triplázás volt. Voltak jó triplázó meccsei a Philly ellen a Raptorsnak, félértés ne essék, de azért nagyon hiányzott már Fred VanVleet például, Gary Trent Jr. az első 2 meccsről, és azért látszott az, hogy, hogy közepes triplázókkal nagyon nehéz megverni a Philly-t, mert egyszerűen nem mozgatott ki kellőképpen Embiidet, és erre voltak ilyen alternatívák, a Raptors támadta ugye Embiidet, amikor már nagyon nagy teher volt rajta elől hátul, és akkor a periméterről meg is verték. És azt gondolom, hogy a Miami ilyen szempontból egyértelműen jobb triplázó csapat, mert mint ezt minden statisztika is alátámasztja, mint a Raptors, tehát a hasonlóan fizikális védekezést is megkaphatják Embiiddel együtt is, akár duplázhat a Miami meg, van rá emberanyaga, hogy ezt megoldja, hogy úgy fogalmazzak. Nem annyira hosszú kezűek, mint a Raptors, de tele vannak jó védőkkel, és tud a Miami 5-6 two-way játékost forgatni, hogyha nagyon szükség lenne rá. Gyakorlatilag csak hírót kell majd eldugni. Hogy miért erről közelítek? Azért, mert szerintem az Embiid elleni párharcban is döntő lenne az, hogy a Miami bármikor tudja tartani a lépést valószínűleg triplákban. Betörésekben nem, de nyilván Embiid ellen nem is akarsz annyira betörni, ha csak nincs nagyon kint a periméteren, úgyhogy tulajdonképpen a Miaminak még kicsit jobban is fekszik támadásban a Philly alapvédekezése Embiiddel, mint a Raptorsnak feküdt, és ezért azt gondolom, hogy a Miami kevésbé lesz megfogva, maradjunk ennyiben, mint ahogy azt esetleg várjuk, mert tudjuk, hogy nem annyira jók egyébként félpályás támadásban. Ezért aztán még az Embiiddel felálló Philly ellen is esélyesnek mondanám őket, a legelejétől kezdve is. Tomi, ezt te hogy gondolod?
Pontosan így gondolom én is, szóval annyira nem is tartanék attól, hogy Embiid visszatér, és akkor úristen mi lesz. Itt a Philly-nek így is, úgy is csak akkor van, szerintem. És ezt értsetek jól, mert ez nem homerkedés, ugyanis azt el kell mondanom, hogy nekem a Sixers az egy ilyen nagyon szorosan második számú kedvenc csapatom, úgyhogy ez a párharc az egész érdekes lesz. Egy kedvenc csapatom mindenképpen lesz a konferencia döntőbe, de a másik még biztosan nem, szóval na mindegy. Tehát, hogy szerintem csak akkor van esélye a Philly-nek a szoros párharcra és a továbbjutásra, hogyha Harden megközelíti a peakjét. Hogyha ezt a Hardent látjuk, amit hónapok óta látunk, akkor ha van Embiid, ha nincs, akármit csinál Rivers, tök mindegy, akkor nem látom, hogy ők négy meccset tudnak nyerni. Nyilván ebben benne van az, hogy a Heatnél viszont nem lesznek sérültek, mert jelenleg ugye öten nem tudtak edzeni tegnap. Bár azt mondták egyébként, hogy Lowry is meg Butler is játszott volna valószínűleg, hogy ha van még egy meccs az Atlanta párházban, szóval szerintem azért ők ott lesznek.
Igen.
Na jó, csak az annyira nem bíztató, tudod, hogy így az első kör közepére, végére így öt játékosod megsérül, lebetegszik, stb. Abban három kezdő plusz író.
Igen, ez mindenképpen para, viszont eljött az idő szerintem, hogy tippeljünk. Kezdem most, és jelen állás szerint én meglepődnék. Lehet, hogy egy meccset nyer a Philly, és azt úgy nyeri, hogy rögtön az első lesz, de ha csak Embiid nem tér vissza, ráadásul úgy, hogy domináns is tud lenni, és arról még nem is részleteztük, hogy Adebayo gyakorlatilag az egyik legjobb hírnevű védő, tehát amikor Embiid kipontoz egymás után három embert, azt nem biztos, hogy Adebayoval meg tudja csinálni, ezt nyilván korábban már emlegettem, de...
És eddig amúgy az eddigi playoff legjobb védője.
Igen, Adebayo, és az eddigi playoff legjobb védője, tehát hogy nem látom egyszerűen azt, hogy a Philly innen, ilyen hátrányból össze tudja magát rakni, az első két meccsen Embiid nélkül nem tudom, hogy fognak tudni védekezni, szóval azt is el tudom képzelni, hogy egy meglepetés jön, és a Philly megnyeri az első meccset, és utána kap négyet. De nyilván a másik oldal, amivel nem tudok számolni, hogy mi van, hogyha a Miami sérültjei közül valaki rásérül, visszasérülnek, tehát hogy az komolyan befolyásolhatja, de ha ez a Miami viszonylag egészségesen végig tudja csinálni ezt a szériát, akkor 4-1-et tippelek. Zoli?
4-2 a Heatnek, és ezzel optimista voltam, hogy Embiid, ez azt jelenti, szerintem, hogy Embiid visszatért a párharc egy pontján. Másképp nem tudom elképzelni, hogy túl sok meccset nyerjenek nélküle. Mindent, amit tudunk a Sixersről, gyakorlatilag már 2018-9-ig visszamenőleg azt mondhatja számunkra, hogy elő-hátul igazából Embiidtől függ ez a csapat. Ha őt kiveszed, az hát majdnem olyan rossz, mint hogyha mondjuk Jokicsot kiveszed a Nuggetsből. Nyilván nem annyira, de közel van hozzá.
Igen, itt legalább van egy-két játékos, aki valamit tud csinálni támadásban, ugye Denver.
Így van, igen, ennyi, de ennyi a különbség. Amúgy a rendszer ugyanúgy életképtelenné válik. Hát arra legalábbis mindenképp, hogy egy Miami Heat-et, amennyiben a Heat egészséges, kiüssenek a második körben. Hogyha Lowry és Butler is mondjuk több meccset kihagy ebben a szériában, akkor az nyilván azért még érdekesebbé tehetni a dolgokat, de olyan mély egyébként a Heat, hogy valószínűleg én még akkor is rájuk fogadnék, ha egyébként Embiid sem játszik ezeken a meccseken.
Na Tomi, tippelj te is egyet.
Még azt akartam nagyon röviden elmondani, hogy egyébként beszélünk itt arról, hogy Harden milyen jó lesz a Heat ellen, vagy bármi, de azért egy nagyon hasonló játékstílust képviselő Trae Youngot Fredbe taposott ez a Miami az első körben, tehát azért van megoldás arra a játékra szerintem Spolstraéknál, viszont szerintem nincs olyan konzisztens támadójáték amivel lehetne söpörni. Én azt mondom, hogy az első meccset el tudja vinni a Sixers, meg később Embiiddel még egyet, és így 4-2-re hitnek.
Uh-huh. Igen, akkor nagyjából hasonló tartományba gondolkoztunk, és hasonló dilemmákkal, viszont akkor menjünk most át Memphisbe, mert ott kezdődik a következő párharc, és ezt azért hangsúlyozom, mert szerintem a Memphisnek a hazai pálya lehet talán az egyetlen ilyen igazi kapaszkodója. Egyébként az előjelek alapján, meg olvastam több szakértőnek is az elemzését, szóval én azt gondolom, hogy itt nagyon sokan várnak sima, nagyon sima Warriors továbbjutást, és full nem értek egyet. Tehát azzal kezdeném, hogy, és ezt már elkezdtük boncolgatni előző adás végén Zolival, hogy a Warriorsnak amúgy a Grizzlies meglehetősen szar meccsap. Azok a dolgok, amik ugye a Warriorsnak a gyengeségei, hogy esetleg szétlepattanozzák őket, abban a Grizzlies a legjobb a ligában. Az, hogy eladna, sok labdát adnak el, harmadik legtöbbet talán. Hát az a Grizzliesnek az egyik legnagyobb erőssége, és a ligában is azt hiszem második vagy harmadik legtöbb labdát szerzik. Itt azért játékrendszereket megnézve, igenis, a Grizzlies egy szar meccsap a Warriorsnak, és a Grizzlies van hazai pályán, szóval én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha itt olyan sima, laza átfutásokat látnánk, mint amit egyesek vizionálnak, és meglepődnék azon is, hogyha ne tudna a Denvernél több ellenállást kifejteni a Grizzlies. Tomi, te hogy vagy ezzel?
Teljesen más párharc lesz ez, az biztos, hogy ők sokkal keményebb dió lesznek a Warriors számára, meg abban is biztos vagyok, hogy Steven Adamsnek itt sem lesz sokkal több keresnivalója.
Egy picit több azért lesz, azért azt jegyezzük meg, hogy Looney időnként pályán van, Adamsnek egy picit több keresnivalója lesz, ha nem 3 perc, akkor mondjuk 6 vagy 10.
Hát a Looney percekben lesz keresnivalója, egyébként máskor nem nagyon. És ha ő faktor lesz, akkor meg Looney sem fog pályára kerülni, és akkor Steve Kerr megy abba az irányba. Én még vacilálok ezen, hogy mennyire lesz ez sima, de azért a Warriors-t gondolnám esélyesebbnek. Bár egész szezonban azt mondtam, meg arról írtam, hogy ez a keret ez semmiképp sem lehet bajnok esélyes, tehát én nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy Jordan Poole-okkal, meg ezekkel a játékosokkal, akik egyébként rohadt nagyot fejlődtek, de hogy ez a keret ez nem csinálhat ilyeneket. De ez a Memphis meg nekem egy kicsit még ilyen rutintalan, vagy kicsit még ilyen nyers, vagy nem volt mindig tisztában magával, meg a követelményekkel itt az első körben. És azért a Warriors sokkal jobb csapat a Minnesota-nál, ők ezeket ki fogják használni. Azt nem gondolnám reálisnak, hogy a Golden State 3 meccset elveszít úgy, hogy vezet a negyedik negyedben 10 ponttal. Úgyhogy ezeken azért mindenképpen kéne igazítani. A Memphisnek igazából a Golden State támadójátékát is azért kicsit tegyük zárójelbe, mert a Denver ellen támadtak, akik nagyon jó meccsább voltak nekik, ugye Jokic-sal, meg ugye egyébként is. Úgyhogy szerintem ez a leginkább ilyen sötét lópárharc egyelőre, hogy ugye elvileg nincsenek olyan komoly sérültek, elvileg mindenki játszik, de mégsem lehet szerintem egész pontosan megrajzolni, hogy mi fog történni.
Zoli?
Itt nagyon vigyáskodok magammal szemben, mert a Grizzlies kerete játékstílusa az alapvetően nem fekszik a Warriorsnak, és a pálya egyik oldalán sem. Az alapszakasz mondja 3-1-re nyert a Grizzlies az alapszakasz párharcot, de ugye tudjuk, hogy ez nem feltétlenül mindig mérvadó. Hogyha az elemzéseket csak is kizárólag a kosárlabdát is azt nézik, hogy mit mutatott idén ez a Memphis, akkor nekem meggyőződésem, hogy ők a jobb csapat. Bármennyire is felhőkölnek most a Warriors fanok. Itt a probléma nyilván az, hogy a Memphis egy csomó olyan dolgot mutatott a play-offban, ami meg azt mondatja velem, hogy egyszerűen még nem állnak készen csapatként, kollektíve, mentálisan, tapasztalatban arra, hogy egy ilyen gárdát, mint a Warriors kiüssenek. Nagyon nehéz, meg most is gondolkodom rajta, hogy mit tippeljek majd, mert hogyha tudnám azt, hogy a Memphis nem fog akkora baromságokat csinálni, mint a T-Wolves ellen, akiket egyébként bizonyos szempontból nehezebb volt nekik levédeni, ugye Towns egy iszonyatos mismatch volt. A Warriors nem lesz ilyen magas poszton, csak és kizárólag alsó posztokon, amire a Memphisnek van millió opciója konkrétan. Uh-huh. Szóval, ha ebből indulok ki, akkor egyszerűen azt fogom mondani, hogy bármennyire is ki fognak röjögni a hallgatóink, hogy 4-2 a Memphisnek. Viszont, hogyha meg, és valószínűleg erre fogok hallani egyébként, hogy egyszerűen nem nézem ki azt a Memphisből, hogy ne szúrják el ezt. Hiába van meg minden bennük potenciálisan, hogy megverik ezt a Warriors már most, és nyilván a bírói felfogás is, tehát hogy most nem akarok bírózni, de ne legyen kétséges senkinek se, hogy amit láttunk ugye a Wolves elleni párharcban, ahol hát időnként brutális fújás kapott ugye a Memphis, azt mondjuk szorozzuk meg 2-vel a Warriors ellen, és nem azt akarom mondani, hogy emiatt menne ebbe a Warriors, de egyszerűen az olyan helyzeteket teremt, amik lehetőséget adnak a Memphisnek arra, hogy kijöjjön ez a tapasztalatlanság gyakorlatilag, és biztos vagyok benne, hogy nagyon szoros meccsek lesznek, és valahogy tovább fog menni a Warriors, de szerintem nem lesz könnyű, és inkább erre hajlok, és 4-3-at fogok neki tippelni, de matchup szempontjában én igazából nem tudok egy darab matchup előnyt sem találni a Warriorsnál.
Igen. Tehát én
a line-upokat megnézed.
Végig ezen a dilemmán agyalok. Akár a line-upokat nézve, most azt is megnézve, hogy a Denvernél senki nem tudta támadni a Jordan Poole, Steph Curry, Klay Thompson egyszerre a pályán. Most Klay Thompson jobban néz ki, de azért még ne gondoljuk azt, hogy berakod Ja Morant elé és megtartja. Szóval, hogy a Grizzliesnek meg temérdek játékosa van támadásban is, aki egy-egybe tud támadni, mert Bane is tud annyira, hogyha mondjuk egy close-out után tud elindulni, Brooks egyértelműen tud, lehet, hogy Melton előkerül csak ezért. Simán benne vannak ezek. Ilyen szempontból Max Will Bolton van egy szinten ezekkel a játékosokkal, és Morenttel meg nyilván senki. Szóval itt sok olyan faktor van, amiben csak a matchupot elemezve a Grizzliesnek kellene győztesen kijönni. Ugyanakkor szerintem akkor lesz igazán gondban a Grizzlies, hogyha Brooks és Jalen Jackson Jr. ugyanúgy nem tud pályán maradni. Még Brooks még csak-csak tudott, de ő is max. egy 30 percre, és aztán kipontozódott. Jalen Jackson Jr.-nak meg az átlag az előző szériában, most nem néztem rá, talán 20-20 pár perc volt. Szóval, és ő tényleg azért tudott csak eddig pályán maradni, mert egyébként mindig a hatodik faltjával ült le a meccsek végén. Na most, hogyha ez lesz a helyzet most is, igaz, kétségtelen, hogy nincs olyan domináns, magas ember, aki...
Szerintem nem lesz ez. Tehát ugye ez egy jump shooting team alapvetően. Nem fogod faltani Curry, Thompsont vagy Jordan Poole-t.
Bocs, most mindenképpen bekúszott az lelki szemeink elé Dillon Brooks, és azt mondta neked, hogy fogd meg a söröm. De igen.
Oké, igazad. Szóval engem meglepne. Hát ha itt is volt problémák vannak, akkor tényleg csak is kizárom magukat hibáztatják. Oké, vagy a bírókat, ugye már eleve egy kicsit bíroztam előre, de nem fognak olyan helyzeteket kreálni, ahol be lehet fújni egy faltot, tehát annyira nem lehet senki se hülye, hogy lefaltoljon egy Steph Curryt dobás közben, tehát olyan nem lesz. Ugyanez igaz Thompsonra egyébként, és most már talán Poole-ra is.
Ha egy valami van, amin eldőlhet ez a párharc, ilyen állandó döntő faktor lesz minden meccsen az, hogy a Warriors mennyi labdát ad el, és ebből a Grizzlies mennyit rohan. Ha sokat, akkor a Grizzlies nyer szerintem, ha keveset, akkor viszont ki fog jönni a shootingbeli különbség egyszerűen, és akkor azon a félpályásabb meccsen pedig a Warriors nyer. És tudom, hogy ez nagyon-nagyon nagy leegyszerűsítés volt, de szerintem majdnem végig ezt fogjuk látni, illetve megkockáztatom, hogy itt lesznek olyan meccsek is, ahol sok pont lesz, és lesz olyan is, ahol kevés, tehát hogy itt nem lesz ilyen nagy állandóság ebben. Nagyon sokat számít az, hogy a Grizzlies fizikalitása mennyire jön ki az egyes meccseken ugyanis. Tomi?
Majd Gary Payton fogja megfogni Morantet, figyeljétek meg, ő lesz a titkos fegyver. Nem, egyébként visszatér ezekre a fault problémákra, azért tényleg nem menjünk el szó nélkül a Warriors iszonyatos playoff rutinja mellett. Nagyon-nagyon sok olyan helyzetet is megoldottak ők már. Ugye Curry, Thompson és Green, Iguodala-t nem biztos, hogy most ide kell venni, amiben nem feltétlenül néztek ki ők jól valamilyen szempontból, és ez a Memphis nagyon messze van egy komoly playoff csapattól. Ennek ellenére természetesen értem, amit mondtok, és van is benne ráció, hogy nekik milyen előnyeik vannak, de nekem jelen pillanatban óriási meglepetés lenne, hogyha ez a Memphis tovább jutna, illetve akkor azt látnám beigazolódni, amit egész azokban mondok, hogy ez a Warriors, ez nem jó keret, és ők nem lehetnének ott, ahol vannak, mondjuk az alapszakaszban, ahol voltak. De most megelőzlek titeket a tippeléssel, és én azt mondom, hogy Warriors 4-3. Ha ezen módosítanom kell, akkor én lehet, hogy inkább a Warriors felé mennék.
Hát én azt hittem azok alapján, amit eddig mondta, hogy 4-1-et fogsz mondani a Warriorsnak, szóval azért így teljesen...
Nem, mert amúgy amiket mondok, az nyilván teljesen reális, és simán el tud dobni a Golden State 1, de lehet, hogy két meccset is azzal, hogy elad 25 labdát, ez bármikor benne van, de én azt mondom, hogy inkább tőlük fog függni ez a párharc, és ennek a végén érvényesülni kell valamilyen módon.
Akkor tehát Tomi szerint meg lesz az első olyan párharc, ahol az alacsonyabb besorolású nyer. Zoli?
Hogy alátámasztom, hogy tényleg mennyire ugráltam a két csapat között, most visszaugrottam. Egyszerűen meggyőztem saját magam. Memphis 6 meccsen.
Atya úristen! Jó, akkor most már muszáj bemennem kettőtök közé, mert legyen Memphis 7 meccs, de igen, én is nagyon nehezen győzöm meg emellett magam, mert látom, hogy fiatal csapat, és az általában többet számít, mint a matchup előnyök, hátrányok, illetve azt sem tudom, hogy egy Draymond Green például nem tudja totálisan leszedni ugye JJJ-eket, meg hatástalanítani Clarknak a támadó pattanóját, hogyha ő erre tényleg rámegy, mert egyébként más dolga nem lesz, tehát Draymond Green végig besegíthet. De ez néha rossz is lehet, ugye, mert ha nincs direkt valaki, akit úgy igazán kifoghat, akkor meg lehetséges, hogy nagy teljesítmények jönnek teljesen random helyekről Memphisnél. Nem tudom, legyen 4-3 Memphis.
Tehát összegezve fogalmunk nincs, hogy mi fog történni, igen. De várjuk a meccseket.
Gyakorlatilag igen, mert itt aztán szépen végig tippeltük a teljes skálát.
Okay. Amúgy ez nagyjából mindig igaz, tehát itt nyilván szerintem egy jó kosárlabda elemzés nem az, hogy ki egy utat kijelöl, és akkor ez lesz, hanem mondjuk szépen megpróbáld lefesteni mind a két verziót, hogy hogyan nyerhet mind a két csapat.
Vagy legalábbis hát milyen utak vannak.
Második körben az még inkább nehéz. Tehát.
És a végén tippelsz, mert ez tipp, hogy mi fog jobban érvényesülni. Most például ez nagyon izgalmas ennél a két csapatnál, mert tényleg más dolgok érvényesülhetnek, totál más dolgok. Okay, Domi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszöntem, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, Tomi, szia.
Zoli, mi pedig akkor, hát hétfőn vagy kedden, de felvesszük a búcsút, mert még 6 csapattól elbúcsúzunk, akik az első körig legalább eljutottak, és ott azért már lesz olyan is, akivel kapcsolatban egészen pozitív hangvételt tudunk majd megütni, úgyhogy egy ilyen félig pozitív adásra még így sor kerülhet, mielőtt netán elkezdenénk elemezgetni a második kört.
Igen, és az nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves lesz. Én egy kicsit lejöttem róluk most megint, vagy hát nem biztos, hogy le tudtam jönni, mert ugye nagyon rajtuk se voltam, de ezen a bandwagonon, ha van egyáltalán neki bandwagonjuk, nem tudom, hogy van.
Hát most én úgy érzem, hogy most egyértelműen van, igen.
Lehet, hogy most lehet, de akkor most az ki is siklott egy kicsit talán.
Na, hát erre kíváncsi leszek.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, akkor remélem, hogy nem csak ez az egyetlen egy dolog lesz, amivel Zolival nem teljesen értünk egyet majd a következő adásban, ahol elbúcsúzunk a kieső csapatoktól. Reméljük, hogy élveztétek ezt a második kör beharangozót, és köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, és hogy támogattok minket a Patreon oldalunkon. Minden jót kívánunk nektek! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.